Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
És Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát, megmondom őszintén, szerintem annyit fogunk tudni csinálni, hogy feltesszük a kérdésünket, hogy mi újság Moldáviában, és akkor te majd elmondod, mert elég kevés hír jut el hozzánk, főleg gazdasági adó ügyi kérdésekben ebből a kicsike, azt hiszem 3,5 milliós lélekszámú országban.
Jó, igen, jól tudod, így van. Hát azért én úgy gondolom, hogy érdemes róluk beszélni, mert egyrészt szerintem egy elég fontos helyen vannak, tehát ugye ők a Kárpátoknak a külső részén vannak, Romániához erősen kötődnek, de egyébként a hivatalos nyelvük is román, egy 33 ezer kilométeres ország, amelyik hát a régióból eredően elég hányatott sorsú kisországnak lenni, nagy országok között az nem túl szerencsés, és ugye gyakorlatilag Oroszország mellett voltak, aztán részben próbáltak a román királysághoz tartozni, aztán volt egy kis török, ezzel korábban azt mondja, hogy nem volt török megszállásuk is, ez a beszarábiai rész az igazából nem volt jó, az ő önállóságuk az a Szovjetunió felbomlására tehető, és akkor indultak neki, egy alapvetően agrárorientáltságú terület, amelyikben azért érdemes őket jegyezni, mert például a mezőgazdaságuk az nagyon-nagyon erős, és ha Mandi Alanával én nagyon lelkes volna, mert a világ 21. legnagyobb bortermelő országa, és tudni kell azt, hogy például ott van a világ legnagyobb borpincéje is Moldáviában, ez egy közel 250 kilométeres, több mint 2 millió palackot őriznek. Szóval tulajdonképpen vannak nekik olyan dolgaik, amik komolyabb, de egy komoly gondokkal küzdő ország, amelyiknek egyébként majd eljutunk az adórendszerig is, a gazdasága nagyon sok mindent meghatároz. Az első az, hogy ugye 3,5 millió emberről beszéltünk, én ahogy utána olvastam, hogy kb. 1,2 millió külföldön dolgozik. Ebből azt mondják, hogy kb. A 90%-a illegálisan, de Oroszországban, Ukrajnában, tehát úgy tűnik, hogy Romániában is egy része talán át tud jutni, de a lényeg az, hogy szerintem ők az olcsó munkaerő az orosz építőiparban, hát most nem tudom, Ukrajnában milyen nagyságrendben vannak ott, de ők megtalálhatók szintén Olaszországban is, sőt, én azt hallottam, még olvastam gyakorlatilag Romániát, illetve még akár Portugáliát is. Ez a nyelvi adottságukból ered, mert ugye annak tehát őket sokszor összevonjuk a románokkal, de nekik hivatalos nyelvük is román. Tehát ők nem oroszul beszélnek, és ez nekik az integrálás és a gazdasági kapcsolódásukat Romániához nagyon erősen megkönnyíti. Na most ez egy szegény ország, tehát gyakorlatilag a minimálbér az 12 ezer forint per hó, amiből eredően egyébként a lehetőségei is adottak. Viszont
12 ezer forint per hó.
Igen, ez a minimálbér. Az átlagbér az ennél följebb van, tehát az gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy ilyen 60-70 ezer forintig, és ez gyakorlatilag azt a fajta feldolgozóipari beruházásokat vetíti előre, ami ezt a bérköltséget szereti. Tehát itt gyakorlatilag az országnak olyan nagy ásványi kincsei nincsenek, a szovjet szférával amilyen iparuk volt, az nagyjából megszűnt, próbáltak ők nagyjából helyreállni, de iparilag nem volt erős, nagyon erős a román kötődésük, román bankok, pénzintézetek mentek be, de hozzájuk köthető egyébként 2014-ben az egyik legnagyobb ilyen, azon a téren történt banki csalás, hiszen közel 1 milliárd dollárral rövidítettek ott meg három bankot, ami az ország méretéhez viszonyítva nem kis teljesítmény. Tehát gyakorlatilag eléggé problémás volt ez a terület. Na most gyakorlatilag az adórendszerük is pont emiatt, hát ugye költségvetési nyomás alatt vannak ők, azért azt tudni kell, de az adórendszer próbál rendszerűen aktív lenni és kedvező. Gyakorlatilag a jövedelemadóik azok nem rosszak, a társasági adójuk az 12%, és hát számos kedvezményük van, tehát az exportnál még ezt lefelezik 50%-kal, nincsen úgynevezett alultőkésítési szabály, ez a TINCAP szabály, ami azt jelenti, hogy korlátlanul lehet hitelezni egy moldáv céget, és a kamatok mindig levonhatóak maradnak. Tehát korporát oldalról kifejezetten próbálják a beruházásokat erősíteni. A személy jövedelmadójuk sem rossz, gyakorlatilag van nekik egy 7%-os, ami hát gyakorlatilag az nagyon talán $1000-ig van per év, és aztán gyakorlatilag utána 18%-os egy kulcsosuk van nekik is. Áfájuk van 20%, tehát én úgy gondolom, hogy adóban nem egy különlegesen izgalmas hely, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy befektetéseket tudjanak bevonzani az országba. Ez nekik nyilván kell a munkaerőnek a visszaszippázásához, plusz hát nyilván a gyakorlatilag az ország növekedési kilátásának javításához. Én azt látom, hogy a legnagyobb munkaadóiknak azért ilyen 2000-3000 fősek voltak összességében. Tehát ilyen autóipari cégek, élelmiszeripari cégek, de például Learjet, különböző ilyen textiliparuk, tehát a moldáv textilipar is viszonylag jelentősebb volt. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy érdekes ország, de a méretéből adódóan, meg egyszerűen a partnerségéből, tehát ez az ukrán-orosz környezet azért ez nem segíti őket, plusz tengeri kijáratuk nincsen, tehát ez a hajdani leszarábiai rész, ez most úgy agyából nincsen ott, és hát emiatt ők a maguk kis pályát játszák. De egyébként a borban, meg mezőgazdaságban ők azért jelentősek. Tehát azt gondolom, hogy igenis oda kell rájuk figyelni, mert az adottságaik jók.
Uh-huh. Jó, hát ez tök jó, kaptunk egy kis képet Moldáviáról, én azt gondolom, hogy sokunknak ez hasznos volt, kevés infó jön át.
Moldáv borok jegyében.
Igen, az egyébként nagyon felkeltette az érdeklődés, mert Kántor kollégával majd konzultálok is, meg megpróbáljuk feltárni, hogy miért van abból olyan kevés, hogy itthon nem találni nyomát, vagy persze ez is lehet, hogy csak az én figyelmemet került el. Zoli, köszönjük szépen még egyszer, jó munkát és
nagyon szívesen.
Szervusz.
Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk Moldáviáról, és ezt tesszük majd a zene után is, dr. Feledi Botond külpolitikai szakértőnk segítségével.
Nem tudom, utazáshoz mennyire kapták eredet, vagy kaphattak a hallgatók ez alapján, de oda is vannak nagyon olcsó járatok már. Aha. Nem közvetlenül Magyarországról, de el lehet jutni. És... mi volt a
szemben? Alakul ez, még, egy jó, olcsó utazás, bortúra.
És minden nagyon olcsó. Igen, kevés olyan helye van, ami Magyarországnál. Jóval olcsóbb. Ja, hogy a munkások, tehát, hogy éppen a múlt héten, vagy valamikor azelőtt volt hír, hogy onnan is érkeznek már a magyar építőiparba is, mert hogy akkora hiány van. És egyre inkább föltűnnek Magyarországon is a moldáv munkások. Na, ezt jutott még talán eszembe, és ahogy mondtam, mindjárt folytatjuk a politikai helyzettel.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
A telefonvonal túlsó végén dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Na hát akkor folytatjuk a kalandozást Moldáviában, Moldovában, Moldovai köztársaság van számos neve, aztán ezt lehet mondani románul, ukránul, oroszul, kinek hogyan tetszik. Ugye azt megbeszéltük az előbb Zolival is, a hivatalos nyelv mégis a román, és valószínű, hogy a nagyobb politikai befolyás is innen jön, bár lehetem képzelni, hogy az ukránok is próbálnak ott helyezkedni, ugye két nagyobb ország közé szorulva ilyen kicsiként óhatatlanul is felmerülhet, hogy valaki esetleg igényt tarthat rájuk.
Abszolút, tehát működik ez a két nagy ország közötti harapófogó, igazából Aha. nem is az elmúlt 20 évben, hanem gyakorlatilag az elmúlt 200-300 évben, vagy hát ahogy veszük itt a különböző történelmeket, és kőkemény identitáspolitikát nyomott a Szovjetunió is, amikor ugye ezt a román nyelvet civilbetűsen iratták levelük 40 éven keresztül, Ugye a románok ezt csak 1860-ban álltak át a latin ABC-re, egyébként Románia területén is. És hát aztán a rendszerváltás után pedig Románia mindent támogatott, törikönyveket átírták, amit tudtak, megtettek, hogy a román identitást valahogy vissza román barátosítsák, vissza alakítsák, de azért ez igazából a politikai térképén az országnak a mai napon nem érződik annyira, mint amennyi befektetést tettek. Ugye első olyan ország volt, ahol meg nem reformált kommunista párt 2001-ben visszajutott a hatalomra, és onnantól kezdve azért elég sok konfliktus alakult Bukaresttel is. Tehát nem olyan egyértelmű ez a barátság, kettős állampolgárság elvi lehetőségétől ide vagy oda. A másik oldalon pedig ugye ott vannak az oroszok, most ugye egy orosz barát elnököt választottak meg tavaly novemberben az ország élére, miközben egy nyugatos kormányuk van, rendkívül sok, nagyon gyors kormányváltás után. Ugye ennek egyébként az volt
a... Bocsánat, közvetlenül elnökválasztás van, és akkor a nép döntött így?
Így van, tehát itt változtatták ezt időről időről, hogy mikor közvetlen, mikor nem közvetlen, és most ez a felállás egyébként hát kifejezetten nehezíti az életét szegény moldávoknak, mert gyakorlatilag az orosz barát elnök most éppen nem olyan régen bejelentette Fehér Oroszországban, hogy akkor a Eurázsiai Gazdasági Unióban akarnak megfigyelő státust, miközben 2014-ben nagy nehezen aláírták a társulási megállapodást az Európai Unióval, és ez a konfliktus most éppen az új választási törvény kapcsán is lefutott az országban, tehát a parlament előtt mindkét oldal tüntetett. Az elnök támogatói is, meg a kormány támogatói is felvonultak, hogy hát milyen dolog az, hogy egyéni választókerületi körzeteket akarnak bevezetni. Úgyhogy ez azért egy elég folyamatos és belső konfliktus. Az oroszok azért meg is tesznek mindent, tehát ott is volt kölcsönös diplomata kiutasítás Moszkvából, Moldovából, illetve hát azért egy picit zaklatják a moldáv tisztviselőket, amikor Moszkván keresztül utaznak. Úgyhogy tehát ezek a húz meg erez meg dolgok folyamatosan mennek, amik azért nem könnyítik meg a politikai kiszámíthatóságot, de hogy a gazdaságról is mondjunk egy szót. Ugye ez az ország, ahol eltűnt $1 milliárd a saját bankjaiból. Tehát ugye ez a híres Ilan Shor ügy, ami hát most már régóta megy, de a legnagyobb politikai instabilitást ennek a kirobbanása okozta. Uh-huh. Tehát azért ugye erre mondta azt valamelyik tisztviselő, hogy $1 milliárd még elvinni is nehéz. Most ezt már tudjuk persze azért a panama iratok óta is újra megerősítve, hogy annyira nem.
De, megoldható de, probléma.
Hát ezt itt elég jól megoldották. Ami az érdekessége az ügynek, hogy Ilan Shor azt gondolta, hogy majd mentesül a mindenféle ítéletek alól, ha ő is, hát hogy úgy mondjuk együttműködik a hatósággal, aminek az eredményeképpen volt miniszterelnök is jutott börtönbe. Tehát ezt egy picit felgöngyölítették, nem teljesen természetesen, azért a ország lehetőségei ebben korlátozottak, és nem olyan régen ítélték előtt is, most nem is tudom, hogy 7 vagy 9 évre, de szóval egy számjegyű éves börtönbüntetésre, ami tulajdonképp ahhoz képest, hogy az ügyészség mondjuk 19-et kért, egy egészen enyhe történetnek tűnik. Tehát valamit azért ő is kapott, de tehát ez az egész ügy, és az $1 milliárd, ami a moldáv gazdasághoz képest óriási pénz, hát látszott, hogy be is döntötte a rendszer. Ugye, amit nem olyan nagyon nehéz, hiszen mondjuk körülbelül 1 millió moldáv dolgozik külföldön, akik így a GDP-nek az 1/4 pénzben küldik haza. Tehát azért ez egy óriási kiszolgáltatottság, és emellett pedig ugye hát azért nagyjából a két nagy szomszédos blokkba, tehát a külkereskedelem, ha mondhatjuk így, annak a 88%-a vagy a Orosz Föderációval, vagy az Európai Unióval zajlik, úgyhogy hát egy gazdasági szempontból egyértelmű kelet-nyugati irány is létezik.
Uh-huh. Tehát náluk sem egyértelmű, hogy mely irányba mennek, hogy most Európa irányába tartanak, vagy inkább az Oroszországgal való szövetség ezek szerint az út, ugye?
Így van, igen, tehát, és ez a lakosságban se egyértelmű, tehát nem múlt el a 40 szovjet év sem nyomtalanul, tehát a legutóbbi közvéleménykutatásokban, amikor identitást kérdeztek, akkor még mindig a 3/4 a lakosságnak moldávot mond, és nem románt, miközben az anyanyelvének ennél jóval több jelöli meg azt, hogy román. Tehát ebben sem egyértelmű az ő státusuk, és hát nyilván az, hogy ennyi ideig önállóan léteznek, az pedig hát csak erősíti azt, hogy azért a romániai viszony sem olyan barátságos. Ráadásul, amikor 2001-ben ugye ez a kommunista párt hatalomra kerül Moldovában, akkor onnantól kezdve a románok ezt úgy kezelik, mint az árulást. tehát hogy nem akartak román barát, nyugat barát kormányt választani, akkor viszont egyik meg, amit főztek, és ezzel egy picit el is távolították maguktól, ami hát a mai napig egy ilyen érezhető feszültségre ebben a viszonyban is. Tehát miközben mennek a retorikai, román nemzetpolitikai elemek, azért ezt egyáltalán nem eszik olyan forrón láthatóan a diplomáciai szinteken túl. Úgyhogy hát az oroszoknál pedig, és ezt szakértők gyakran emlegetik, tehát mindig van egy ilyen évente egyszer feljövő félelem, hogy mi van, hogyha Moldova lesz a következő Ukrajna. Tehát lehet-e itt tovább lépni? Ezt most erősíti. Ugye 1992-ben vívtak egy háborút a ország keleti részén lévő Transnistria régióért, tehát ez gyakorlatilag egy nagy megyéje lenne Moldovának, amit azóta is az oroszok ellenőriznek. Tehát ez egy igazán klasszikus befagyott konfliktus, nincsenek harcok, de van egy része az országnak, amit nem tud ellenőrizni a főváros, hanem ezt orosz barát erők tartják azóta is a kezükben. Ennek volt most a 25 éves évfordulója, és ennek kapcsán a parlament elfogadott egy határozatot, hogy hát örülnének, ha az oroszok esetleg elengednék ezt a területet. Ez aztán most megint minden palackot kiszabadított, vagy minden szellemet kiszabadított a palackból, mert hát nyilván az oroszok meg ezt azért nagyon nem szeretik, hogyha elkezdik ezt piszkálni. Tehát itt azért van egy nagyon komoly puskaporos hordó, ami nem tudjuk, hogy mitől tud majd berobbanni. Tehát, hogy egyszer az oroszok veszik ezt elő, vagy egyszer esetleg a nyugati titkosszolgálatok számítanak el valamit, rengeteg pénzt kapnak, NATO partnerségben részt vesznek, képzik őket is ki kiberháborús egyéb dolgokban. Tehát itt azért komoly együttműködések vannak a nyugattal, érdemi együttműködések, de hát az oroszok meg bent vannak effektíve az ország területén.
Hát nagyon érdekes, elgondolkodtató.
Úgyhogy érdemes figyelni, tehát az ország sorsa az mindenképp egy lakmuszpapír, hogy éppen hogy alakul, és melyik fél mit enged meg magának, és mit nem. Hát mindez befektetési környezet szempontjából azért nyilván hát szolgáltat izgalmakat, illetve... egy fontos adatot találtam, hogy a Bloomberg nem olyan régen egyébként a világ következő nagy feltörekvő bor régiójaként és szőlészeti régiójaként jelentette meg az országot.
Ez Zoli is hangsúlyozta, és ezt szerintem majd Kántor kollégával jobban feltárjuk ezt a kérdést, mert ez izgalmassá teszi főleg.
Ugye, szerintem egy helyszíni riportért kiállt a dolog.
Így van. Mi is nagyjából ezt raktuk össze itt a Fapados utazási szakértőnk segítségével, ez nem is túl drágán megoldható, úgyhogy körvonalazódik ez a dolog. Botond, nagyon szépen köszönjük ezeket a fontos és izgalmas információkat. Jó munkát kívánunk neked, szép napot!
Köszönöm nektek is, szia!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel mentünk tovább Moldáviába. Nagyon izgalmas dolgokat tudtunk meg. Szerintem sokak számára újdonság volt az elhangzottak.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.